napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Maratoni helyenként heves vita közepette szavazati többséggel döntöttek az RMDSZ két házában dolgozó frakcióinak tagjai együttes ülésükön tegnap a PSD-ALDE többségi koalícióval való parlamenti együttműködés folytatásáról. A döntés alátámasztását képező érvekről a holnap kezdődő tavaszi parlamenti ülésszakon kijelölt fontos célkitűzésekről, a partner keresési folyamatban az ellenzéki pártok kizárásának okairól, az új kabinettel való munkafolyamat kilátásairól, a szenátusi frakciót ért sajnálatos létszámcsökkenés pótolási folyamatáról beszélgetünk. Egy a kora délutáni órákban rögzített interjúban. Mai vendégünkkel Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselővel, az RMDSZ alsóházi frakcióvezetőjével, akit nagy tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Két forró nap után úgy tűnik, hogy sinem vannak most már a dolgok. Újra van kormánya Romániának, amelyet az előzetes, hát kicsit szarkasztikus ízű program kommentárok után mégiscsak megszavazott az RMDSZ frakció, és hát tegnap maraton hosszúságú együttes ülésen vettek részt a kétház RMDSZ frakciójának tagjai, amelyen a prioritásokat, illetve hát a támogatás, a többség parlamenti támogatását jóvá hagyták. Nos, mi a konklúzió első látásra, tisztelt képviselő úr, hogy sinem vannak a dolgok, rendben van. Holnaptól kezdődik hivatalosan is az tavaszi parlamenti ülésszak, de rendben is vannak a dolgok?
Én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból, a mi programunk szempontjából, a mi elképzeléseink szempontjából a dolgok sínen vannak, mert tudjuk, hogy mit akarunk. Amúgy tegnap a frakciók együttes ülésén nem a kormány oldal támogatását szavaztuk meg erre a fél éves szesszióra, hanem az, hogy ebben a fél évben érvényben tartjuk azt a fajta parlamenti együttműködést, amelyre van egy aláírott keret, szerződés, és amely arról szól, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben tudjuk támogatni egymás közös elképzeléseit, azt meg is tesszük, és arra egyeztetünk. Ezt azért mondom el a legelején, mert nagy különbség van a között, hogy valaki kormányzó párt, vagy valaki a parlamentben betölti azt a fajta funkciót, ami nem egy teljesen ellenzékiségi funkció, hanem az a fajta politikai funkció, keressük a megoldásokat. A mostani kormány oldalnak, PSD-ALDE koalíciónak van egy kényelmes többsége a parlamentben, viszont nagyon jól tudjuk, hogy egy fél év alatt számos olyan helyzet van, ahol egymásra figyelve tudunk a saját közösségünk számára jó döntéseket meghozni. Van erre egy listánk, van egy elképzelésünk erre a fél évre, és ezért azt mondtuk, hogy ebben a 2018-as évben, amely komplikált lesz, amely tele lesz fennhangokkal, azok, akik legalább szóban állnak velünk, azokkal fel kell tartsunk egy párbeszéd és egy együttműködési formát.
Nagy érdeklődés övezte a frakció ülést követő sajtótájékoztatón a kollégák részéről mindazt, ami történt a tegnap minden folyamán, és akkor vegyük konkrétan a célkitűzéseket. Tehát olyan törvénycsomagok előkészítésén dolgoznak a tavaszi ülésszakban, amelyek az oktatási rendszer erősítését, az életminőség javítását és a szegénység felszámolását célozzák. Ilyen prioritások vannak kitűzve a holnap kezdődő ülésszakra?
Igen, és ezek a prioritások mögött megfelelő számú és súlyú törvénytervezet is fogunk ebbe terjeszteni. Már most vannak a parlament asztalán olyan törvénytervezetek, amelyek az elmúlt fél évben születtek meg, és amelynek a vitája igazából most kezdődik. Ha csak az oktatásra gondolok, akkor és hát Marosvásárhely rádióban beszélünk, akkor ugye rögtön már a februári ülésszak kezdetén azt szeretnénk, hogy a szenátus is döntsön pozitívan azért, hogy a Marosvásárhely iskolát törvényen létrehozhassuk. Ugyancsak képviselőházban elkezdjük a vitáját annak a bölcsődei finanszírozási törvénynek, ahol független attól, mint az iskolák esetében is, hogy egy önkormányzati, egy állami vagy egy magánbölcsődei intézmény indul el, arra legyen normatív támogatás, fejkóta támogatás, mert óriási szükség van főleg a városainkban, de nem csak. És hát még ezt folytathatnánk kutatás területén, vannak pontos elképzeléseink, most például azzal szembesülünk, hogy szolványvidéken is kezdi a kormány számon kérni a költségvetési mutatókat minden iskolától, hogy férjenek be a fejkóta rendszerbe, ezért vannak olyan helyzetek, amelyeket nem törvényen, hanem egyszerűen a tárgyalózási minisztériummal kell feloldjunk, szóval a feladat az már elég van, és csak az oktatásról beszéltem.
Van két bökkenő, ha megengedi, hogy így fogalmazzak. Egyrészt a korábban elkezdett egyeztetési folyamatban egy tanügyminiszter vett részt, a döntsilő kabinetben pedig új tárcavezetője van az oktatásnak. Ez hátrányt jelent-e? És mennyiben függ össze a Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítását kimondó törvény tervezet elfogadása a korábban az oktatási rendszer működését szabályozó törvénymódosítással, amelyet ugyebár az államelnök visszaküldött megfontolásra a parlamentnek?
Ezek mind összefüggésben vannak, egyáltalán nem hoz jót a rendszernek, hogy egy új oktatási miniszter van, függetlenül attól most jó vagy nem jó, de aki új egy tisztségben, annak szükséges egy betanulási időszak, egy hozzá, de megszokni azt az új munkakört, munkalékot, amelyben dolgoznia kell, de azt gondoljuk, hogy a Vásárhelyi iskola esetében nem a tanügyminisztérium most a meghatározó, hanem a parlament. Ugye két lépcsőben készítettük el a Vásárhelyi iskola döntését, egy kerettörvénymódosítás, hogy aztán törvénnyel lehessen iskolákat alapítani, pont azért, hogy ahogyan szemtelenül eljártak az ellenérdekeltek Maros megyében, ne lehessen bíróságokon meghatározni egy iskola alapítását. Másik felől pedig, hogy kimondottan a Vásárhelyi iskolára be is terjesztettük a törvénymódosítást. Jogászokkal egyeztetve, nincs kizárva, hogyha az államelnök által visszaküldött kerettörvény módosítás lassabban működik, akkor egy jogi megoldással maga a szenátus egy lépésből ezt megoldja kimondottan a Vásárhelyi iskola témára. Mert azért most köszönjük legyen szólva, ha az államelnök ennyi törvényt visszaküldött, azért várhatunk arra is, hogy lehet azt is visszaküld, és azért minél gyorsabban, minél hatékonyabban akarjuk a döntéseket átvinni a parlamenten, hogy ha szükség van egy újrázás, azt tudjuk még záros határidőn belül megtenni.
Hát nem lesz könnyű dolguk, ez tudva levő a jelenlegi helyzetben. De hát bízunk benne, hogy végül is ezt az idestovalasan két éve húzódó kálváriát sikerül megoldani.
Nagyon fontos, engedje meg, hogy elmondjam, hogy én követtem ugye a napok híréhez tartozik a Maros-Vásárhelyi beiskolázásról szóló tanácshatározat elfogadása vagy nem elfogadása. Látszik az, hogy vannak olyan érdekelt felek, akik arra törekszenek mindig, hogy helyi szinten, ha ki is alakulna egy többségi akarat arra, hogy akár egy kisebbségnek iskolát alapítsunk, akkor tudjanak ebben közbetenni. Ezért volt az utolsó megoldás, amit egy ilyen esetben lehet tenni, az az, hogy egyszerűen törvényerővel szabályozzuk ezt, és erre kimondottan használjuk azt az egy működést, amit a PESZED-ével megkötöttünk, és reméljük, hogy ez a mely sarokköve az egy működésünknek, az működni is fog, és februártól úgy zárjuk, hogy hát remélhetőleg az államelnök is ellenjegyez egy ilyen törvényt.
Zárójelet nyitnék, ha megengedi. Tehát mi a procedúra az együttműködés a parlamenti támogatás továbbvitelére? Újabb egyezményt kellett aláírni, vagy hitelesítették kézjegyükkel azt, hogy meghosszabbodik az amúgy 4 éves időszakra megkötött korábbi egyezmény?
Az egyezmény az egy néhány tőmondatból álló keret megállapodás, amelyet a pártelnökök aláírtak. A kormányzó két pártnak az elnöke is, Kelemen Hunor szövetségi elnök pont egy évvel ezelőtt, nem kell azt formálisan aláírással megújítani, mivel az egy keret, egyszerűen a keretet be kell lakni, hogyha erre érdemesnek találtatik a frakciókban a viták során, amelyben voltak ellenérvek és mellette érvelések, ez teljesen egyértelmű, mert nincsen egy ideális helyzet. Úgy ítéltük meg, hogy azt a fajta laza kötődésű szerződés, amely nekünk garanciát ad arra, hogy van akivel párbeszédet folytatni az ügyeink képviseletének a kérdésében, és tudunk hozzá több esetben több mint 50% szavazat beszerezni a parlamentből, azt tartjuk fent. És abban az esetben, hogyha a kormányzó oldal megkér ügyek támogatására, akkor fenntartjuk teljesen azt a jogot, hogy abban az esetben támogatjuk, ha ez megfelel a mi értékrendszerünknek, és megfelel a mi választási és politikai programunknak, és ezt így látjuk egészségesnek.
Az oktatási forró kérdések mellett van itt azért jó néhány olyan éles dolog, amely talán Hargita megyében, amelynek közösségét ön képviseli, még hangsúlyozottabban felmerül. Ugyebár itt a szociális szolgáltatásoknak a kérdése, vagy az önkormányzatokhoz tartozó kulturális intézményeknek a finanszírozása e két területen. Miben reménykednek, és mennyiben várható megoldás, mert hogy eléggé forró a hangulat ott önöknél e tekintetben.
Igen, és ugye ez kötődik a költségvetési leosztásokhoz. A szociális ellátórendszereknél azt gondoljuk, hogy az a természetes Romániában, hogyha nem csak az állam vállal a felelősséget, hanem különböző szociális szolgáltatók is megkapják azokat a jogosítványokat, amelyekkel az ő célszerük alapján, akár a nyugdíjasoknak, akár a fiataloknak tudnak szolgáltatni különböző oktatásnevelő, vagy nyugdíjas ellátó, vagy egészségügyi ellátó rendszerekben is. Ehhez kell egy biztos rendszer, kell egy kiszámíthatóság. Azon törekszünk, hogy ezt még stabilabbá tegyük, mert folyamatosan hajlamos egy állam arra, hogy, és Romániára beszélünk, hogy ha finanszírozni kell ezeket a külsős rendszereket, akkor leghamarabb onnan vágja le a költségvetést, és utána a saját állami rendszereikből. De hát ez az elmúlt évben bürokrácia miatt kiterjedt sajnos a állami gyermekvédelmi rendszer, és amelyet a megyei önkormányzat működte például Hargita megyében. Ebben az évben azt gondoljuk, a szociális ellátórendszereknél azért kell egy átfogó átgondolás, újragondolás, mert a szociális ellátórendszerek mellett ott vannak a szociális segélyrendszerei. Nagyon fontos azoknak az újragondolása, és másik felül pedig ott vannak azok a teljesen konfúz állapotban lévő eszközök, amelyek a közmunkára vonatkoznak, és amelyek a szociális segélyből élőket bevonják a társadalmi munkába. Azt is újra akarjuk gondolni, újra akarjuk fércelni, figyelembe véve a jó példákat a szomszédainktól vagy Európából. Van ezért, amit tevékenykedni. És a kulturális intézményrendszernél pedig egy másik fajta megközelítést akarunk bevezetni. Jelen pillanatban, ha a színházakra, ha a kulturális szolgáltatókra gondolunk, van két nagy kategória, vagy három. Az első az az állami színház, ilyen például a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, amelyet az állam direkt finanszíroz kormányzati eszközökkel. Vannak az önkormányzati színházak, önkormányzati népi együttesek, amelyek kimondottan önkormányzati forrásokból gazdálkodnak, és vannak a magánszínházak, magánkulturális szolgáltatók. Az önkormányzati színházak esetében azt gondoljuk, hogy az esélyegyenlőséget teljesen rontja az, amikor arról beszélünk, hogy az önkormányzatnak van egy fix költségvetése, abból ő meg kell oldja nem csak azokat a feladatokat, amelyek a törvény rájuk ruház, hanem a kulturális intézményének a működtetését is. Még nagy városokban, Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely is sorolhatnánk, erős kulturális intézményeket nem is a városi önkormányzat, megyei önkormányzati rendszer finanszíroz, hanem pont, hogy az állam. Tehát ott több pénz van, mégis az állam még több pénzt vett ez a kasszába. Ezért az alapelv, amit már a költségvetés vitakor felvetettünk, de akkor még nem volt erre idő, lehetőség, megfelelő hangsúlya partnereket találni rá, visszahozzuk törvénytervezet formában, hogy az ilyen jellegű színházak, más kulturális szolgáltatók, amelyek önkormányzati működtetésben vannak, rendelkezzenek egy olyan alapcsomag finanszírozással, amelyel tudják működtetni az alaptevékenységeket, és az önkormányzat akkor már csak a minőség növelése érdekében járó hozzá. ezt az alapelvet akarjuk behozni. Ez egy új történet, egy kicsit hasonlít az iskolai alapfinanszírozási rendszerhez, de azért nem annyira merev. Tehát egy flexibilis rendszert akarunk, ahol a színházaink kapnak egy stabil alapfinanszírozást különböző kritériumrendszerek alapján. És ezt be akarjuk terjeszteni az év tavaszán törvény formájában, azért, hogy ebben az évben, amíg már a költségvetési törvény elkészülne, hogyha tudunk hozzá megfelelő többséget szerezni, a parlament döntsön is róla.
Melyik házra esik nagyobb hangsúly ebben a tavaszi ülésszakban, vagy egyáltalán lehet-e ilyen kritériumot, fontossági sorrendet felállítani a képviselőház és a szenátus munka tevékenysége között, mert hogy a szenátusban is az oktatási kérdések mellett közigazgatási, illetve hát az RMDSZ által előkészített több, például a számvevőszék törvénytervezete is napirendre kerülhet.
Nincsen különbség, és nem teszünk különbséget, mi folyamatokban beszélgetünk, hogy igen, vannak olyan tematikájú törvényeink, amelyeknél a szenátus a döntőház, akkor a megalapozást elvégezzük a képviselőházban és a végső hajrát a szenátusban. Vannak olyan törvények, amelyek fordítottan a szenátusban kezdik, a legtöbb amúgy, de a szenátusban kezdik és a képviselőházban fejezik be. Most igen, a szenátusban van néhány döntőházként megjelölt feladat, a számvevőszék kerektörvénye, vagy a vásárhelyi iskolánknak az ügye, és mások is, de ugyanúgy a képviselőházban is. Ezért ami változik, az az, hogy általában a tárgyaló felek azok változnak, és azért egy ilyen tárgyalási folyamatban vannak személyfüggő kérdések is, vannak nyitottabb partnerek, zártabb partnerek, és nem mindig csak egy aláírt protokollum segít abban, hogy a felek együttműködjenek, hanem a személyek hozzájárulása is. A szenátusban nagy változás nem lesz a PSD frakció és az ARD frakció vezetőségén, a képviselőházban várhatóan igen, mert a frakcióvezető lemondott a képviselőházból. Az egy olyan kolléga volt, akivel jól együtt tudtunk működni, egy idősebb kolléga, aki elég tapasztalattal rendelkezett ahhoz, hogy kimérten kezelje az ügyeinket, és PSD-n belül érdemben tudjon tárgyalni. Az új helyzetben is remélem feltaláljuk magunkat, és tudjuk képviselni megfelelő energiával az ügyeket. De hát lesznek olyan pontok, ahol más véleményen leszünk, és arról is beszélünk nyugodtan, ugye most tavasszal valamikor beindul akár a büntető törvénykönyv módosítási folyamat, mert rengeteg alkotmánybírósági döntés van. Azt látjuk, hogy a kormány oldal sokkal többet akar ezekben a kérdésekben, ami megállításunk pedig nagyon pontszerű, hogy az alkotmánybírósági döntéseket kell figyelembe venni, és arra kell szorítkozni, és azokat kell támogatni. Úgyhogy nem csak közös pontjaink lesznek, hanem azt gondolom helyenként nagyon sarkalatos különböző meglátásaink.
Egyéb iránt a tegnapi nap folyamán, ha jól vagyok tájékoztatva, akkor az önök frakciói keretében is eléggé heves vita zajlott le, és többek között egy picit visszaléptek a 2018-as centenáriumi év hangulatára való tekintettel, mind a közigazgatási törvény anyanyelv használati küszöbének a tekintetében, mind március 15-e hivatalos ünneppé való nyilvánítása kérdésében, és egyéb a magyarság ünnepeit vagy fontos eseményeit célzó törvényt kezdeményezésekben, és ezt a döntést szavazati többséggel hozták meg. Mekkora volt az arány, ha erről tájékoztathat? És maradt-e esetleg kollégákban keserű szájíz, vagy elkeseredettség az ülést követően, hogy hát így alakultak a dolgok?
Külön törvényekről nem szavaztunk, mert a viták azok igazából arról szóltak, és azzal zártuk a napunkat, hogy akkor a PSZD-vel fenntartunk egy valamilyen forma együttműködést, vagy nem. Mert az ellenzékkel amúgy egyáltalán nem lehet együttműködni, tehát az egyáltalán nem hajlandó ezek a kérdésekről tárgyalni. Akkor, amikor megvitattuk ezzel a két nagyon fontos témákat, a március 15-e hivatalos ünnepnek való nyilvánítási törvényünket és a helyi közigazgatási törvény módosítását, amelyre nagyon erős és hatékonyan közöket akartunk bevezetni arra, hogy az anyanyelvet lehessen használni sokkal szélesebb körben az önkormányzatokban. Mindenki látja, és ebben ilyen volt vita kérdés, hogy ezek az eszközök akkor működnek, hogyha van ehhez egy megfelelő hangulat. Az ellenzéki pártok most, és itt főleg a szenátusban Băsescu volt államelnök, és az ő által a fémjelzett pártja indult be, és a liberális párt, akkor olyan fajta erős nacionalista hangotot keltettek, hogy más nem rendezik a törvényekkel, mint egyszerűen leszavazódnak kisebbülődni a parlamentből percek alatt, vagy nem percek, hanem hetek alatt hatalmas veszteségekkel a magyar közösség számára, mert stigmatizálnák, mert vádaskodnának a magyar közösség ellen. Ezért mi azt gondoljuk, hogy ezekben a nagy kérdésekben 18-ban nem lehet dönteni, és ezt már tavaly is elmondtuk, amikor beterjesztettük, hogy keressük a megoldást arra, hogy 17-ben vigyük át, de nem sikerült, és ezt a hallgatóink is tudják, hogy ugye volt a június és szeptemberi hatalmas nagy cirkusz, amelyben média centrumok kapcsolódtak be, és percek alatt átfordítottak többségeket, és ez nagyon kitalált forgatókönyv szerint működött. Tehát azt gondoljuk, ebben az évben igen, magyar ügyekben is tudunk döntéseket meghozni, de azok pontszerűen egy-egy törvényvitál mentén tud kialakulni, és mondok egy példát. A kormány oldal bejön a parlamentbe a közigazgatási kódexsel, szeretne egy kódexet, amely több törvény, közigazgatási törvény módosít és újra félceli a közigazgatás, helyi közigazgatás működésének a mechanizmusát, ami első olvasatra rendben van, nem a törvény olvasatára, hanem témára. Tehát, hogy mint téma ezzel foglalkozni szerintem nagyon egészséges is kell. És azt gondoljuk, hogy a kódex keretén belül a most meglévő nyelvi küszöbök, ami 20%, igen, akarjuk azt, hogy az utca névtáblák kérdése letisztuljon jogilag, nagyon precízen a különböző névhasználati kérdések, szóval olyanok, amelyek első látásra nem tűnnek elrugaszkodottaknak, akár a román felek számára sem. És ezeket meg kell oldani, mert mindenkinek érdeke, hogy itt legyen egy jó megoldás, a mi meglátásunk szerint. Tehát ez a fajta cselekvés ebben az évben is meg lesz, de azt látjuk, hogy sarkalatos nagy ügyekben, ebben az évben, amikor 100 évet ünnepel Románia, eszement, aki azt mondja, hogy lehetne valamit tenni, az nem dolgozik a politikában, és nem jön Romániában.
Többször elhangzott az, hogy semmi konkrét és magyar ügyet támogató javaslat az ellenzéknek nem volt ebben a forró periódusban sem. Most akkor engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy a Nemzeti Liberális Párt elnöke Ludovik Orbán miért hívta egyeztetésre a hétfői parlamenti vita előtt az RMDSZ-t, nevezetesen Kelemen Hunor szövetségi elnököt, még mielőtt az új kormány beiktatásáról szavaztak volna, vagy folyt volna a parlamenti vita. Mit akart mondani Ludovik Orbán Kelemen Hunornak, ha nincs mit mondania?
Igen, Ludovik Orbán úgy értékelte, hogy egy kávé mellett meg tudja győzni a szövetség elnökét, hogy úgy menjen be a frakciülésre, nem nyitott vitaként kezelje, hanem egyszerűen azt javasolja, hogy akkor az RMDSZ ne támogassa annak a kormánynak a megalakulási folyamatát. A szövetségi elnök nagyon határozottan elmondta Ludovik Orbánnak, hogy ezt nem egy kávé mellett kell megtárgyalni, és hogyha a liberális párt ezekben a kérdésekben akar tervezni, akkor hónapokkal azelőtt, fél évvel azelőtt üljünk le és kezdünk egy gondolkodás párbeszédet, és próbáljunk kialakítani egy bizalmi légkört. Mert az a Ludovik Orbán hívta Kelemen Hunort kávéra, aki pontosan az Ábrahám Jánkos születésnapjakor Cerbián azt mondta a mócoknak, hogy figyeljetek, készüljetek mócok, mert harcba hívunk a magyarok ellen hamarosan. Tehát Ludovik Orbán egy dolgot nem szabad elfelejtsen, hogy tudjuk, látjuk, mikor, mit cselekszik a liberális párt, és ahhoz, hogy itt legyen a mostani ellenzékkel egy együttműködés, ahhoz bízalom kell. A bizalom pedig úgy lehet felépíteni, hogy elkezdődik egy párbeszéd, és úgy lehet felépíteni, hogy a mostani ellenzék és a liberális párt is visszakozik számos olyan nagyon erős nacionalista, akár enyhén legionáris megnyilvánulásoktól is, amelyektől felhangos volt a parlament az elmúlt időszakban, és nem csak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Korodi Attila képviselő úr, akkor vonjuk le a következtetéseket az elmúlt napok és a kilátások tekintetében. Olyan helyzetbe került a 6,5-7%-ával az RMDSZ, hogy két rossz közül a kevésbé rosszat kényszerült választani? Mert ugyebár felmerült az, hogyha nem támogatja vagy nem folytatja az együttműködést a parlamenti többséggel, akkor elszigetelődhet, mert a túloldalon nincs partner, vagy pedig oda juthat, hogy egyenesen a döntések folyamatában partnerkeresési tekintetben semmi további remény nem vázolható fel, ha nem folytatódik ez az együttműködés a SZDLD kormány többséggel.
Mi a biztonsági övet választottuk az erdélyi magyaroknak, mert azt gondoljuk, hogy a politikában lehet vitázni, akár veszekedni fennhangokkal, a felek egymásra kiabálva, vitatni, vagy egymás személyre hányva átbeszélni kérdéseket, amelyek a magyar nemzeti közösség ügyeire vonatkoznak, de ha ez átkerül a politikai szintéről, ami a parlament, a román társadalmi széleskörű egymás feszülésbe vitarendszerbe, akkor azzal nem segítünk az erdélyi magyaroknak. 2018-ban, mivel nincs a román politikai pártoknak egy politikai víziója jövőről, azzal tudják leginkább beigazolni, belegitimálni a 100 éves centenáriumot, hogy egy ellenségképet keresnek, és hát az a legkönnyebb az erdélyi magyarok. Ezért mi amellett döntöttünk, hogy egy biztonsági övet adjunk ehhez az évhez erdélyi magyaroknak, és próbáljuk a legerősebb politikai alakulattal, a PSZDAD koalícióval egy olyan fajta párbeszédet fenntartani, és egy olyan fajta parlamenti együttműködés, ami ezekből a fennhangokból visszavág, és emellett megoldásokat is ad ebben a nagyon nehéz időszakban kérdésekre, amelyek foglalkoztatnak bennünket, és az nem feltétlenül csak kisebbsége, nem van számos gazdaságfejlesztési, infrastruktúrális, vagy éppen szociális, vagy oktatási kérdés. Tehát ezt a biztonsági ügyet választottuk, nem ideális, de ebben az évben túl nagy a felelősség részünkről ahhoz, hogy csak úgy hátradőlve egy egyszerű ellenzéki elszigetelt pozícióból fennhangokat, teli szólungokat hangoztassunk a parlament szószékéről, mikrofonjától, és ne azzal foglalkozzunk, hogy megoldások is legyenek, vagy ne azzal foglalkozzunk, hogy védjük a közösségünket, nem csak szavakkal, hanem konkrétan elhárítva rossz törvényeket, elhárítva kritikus helyzeteket.
Azt viszont ön is elismerte, hogy különböző közösségi hálókon, forrásokból azért a visszajövő kommentek nem teljes mértékben pozitívak az együttműködés folytatását illetően, és nem csak a frakcióbeli kollégák között volt e tekintetben vita, hanem a közösség sem értékeli teljes mértékben ezt az újabb lépésüket. Ez árthat-e az RMDSZ presztízsének, mert hogy ez is felvetődött a közelmúltban sajtóberkekben?
Van itt egy felelősségünk. Egyértelmű az, hogy nagyon sok magyar emberben ez a lépés akár egy laza, nem komoly kötődtségeket magával foglaló egy működés a mostani kormányzó oldal a parlamenten belüli döntésekben negatívan érthető, míg van egy része az elitásomnak, amely megérti és azt mondja, hogy ez rendben van. Nehéz jó döntést meghozni, de ebben az évben, 2018-ban annak a felelősségnek a tudatában döntöttünk, hogy visszaigazolja majd a következő évek azt, hogy akár nem biztos látványosan, akár nem biztos, hogy valóban érezhetően, mert nem lesz annyi kritikus helyzet, mint amennyit szeretnének a jó akarói az erdélyi magyaroknak, hogy biztonságosabban át tudtuk vészelni ezt az időszakot, mert azért van ez sajnos egy ilyen állapot, hogy ezt át kell vészelnünk, és ne járunk hozzá ahhoz, hogy az erdélyi magyarokat ellenségképként jelenítsék meg ebben a 100 éves évfordulós időszakban. Tehát azok, akik azt mondják, hogy rosszul döntöttünk, megértjük, elfogadjuk, figyelünk az ő véleményükre, viszont összességében úgy értékeljük, hogyha egyszerű ellenzéki, hangos, elszigetelt, mert akár a román ellenzékkel sem egy hangon politizáló állásponton lennénk, akkor ez nagy alkalom lenne ez a 100 éves évfordulós időszak, hogy az erdélyi magyarokon elverjék a port politikailag, közigazási döntésileg, fejlesztéspolitikailag, oktatáspolitikailag is még sorolhatnánk.
Csak ezt megfelelőképpen kell a közösség irányába is kommunikálni, és ne kövessék el azt a hibát, amit a szociáldemokrata AD koalíciónak, Ferrónak az igazságügyi törvénycsomag módosítása kapcsán, hogy hát nagyon rossz volt a kommunikáció, ezért van mai napig is akkora botrány körülötte. Ha már itt tartunk, akkor fontos terveik vannak, törvénytervezetek vannak napirenden a törvényhozásban, de végső soron mégiscsak szükség van arra, hogy az elfogadott jogszabályokat a kormány különböző minisztériumokon és intézményein keresztül végrehajtsa. Tehát mi a véleményük az új kabinetről? Egyáltalán sikerült Viorica Dencsil, a miniszterelnök asszonyt megismerni az elmúlt hetekben, mert hogy korábban azt állították, hogy semmit nem tudtak róla.
Volt egy egyeztetés az RMDS frakciókkal egy héttel ezelőtt a kormányfő jelöltről. A visszajelzések alapján a kollégák részéről az volt, hogy jobb helyzetben találták ezt a megoldást, mint ahogy először előítéletekkel rendelkezve megkezdődött a párbeszéd. Viszont sajnos vannak olyan szaktárcák, ahol most a meglátásunk szerint is a miniszterek nem eléggé talpraesetek, legyen ilyen például a gazdasági miniszter, és azt gondolom mindenki hallotta, hogy mennyire gyengén tudott helytállni a parlamenti vitákon. De azt el kell ismernünk, hogy igen, amellett, hogy a fuserálás miatt a kormányprogram szövegezésnél gondok voltak, hogy tényleg látszott az, hogy utolsó 100 méteren rakják össze azt a politikai programot, amelynek az alapja megvolt, a gerince megvolt, de felfrissülésre szorult. Amellett el kell ismerni azt, hogy például ebben a kormányprogramban vannak olyan sarkalatos elemek, amelyek egyértelműen a mi meglátásunkat és a mi politikai céljainkat is lefedik. És mondok egy csak egyszerű példát. Egész ősz arról szólt, hogy próbáltunk, és például a költségvetési vitán nagyon erősen érveltünk amellett, hogy a személyjövedelem adó teljes egészen maradjon a helyi önkormányzatoknál az új adózási rendszer miatt. Ezt akkor a kormány nem fogadta el, hanem egy más kompenzációs rendszert vitt be a költségvetési törvénybe, viszont most a kormányprogram egyértelműen kimondja, hogy 2019. január 1-től a személyjövedelem adó teljes egészében helyben marad, vagyis a mi törvénytervezetünk, ami még most is napi rendben van a parlamentben, érvényt szerezhet, ezért fogunk is érvelni, hogy a mi törvénytervezetünk, amely most a képviselőházban van, amely döntőház, ebben a január 1-es 2019-es határidővel menjen is át, és ezzel statuálva legyen. Tehát vannak ilyen elemek a programban, amelyek jól pontokat jelentenek, amely a mi érdekünket is szolgálja, de ez nem azt jelenti, hogy minden szaktárcánál, minden miniszterrel rendben vannak a dolgok, szerintem nincsen minden szaktárcánál, minden miniszterrel rendben minden. És ez viszont a PESZEDI ADE felelőssége, ő kormányoz. A programban azok az elemek, amelyek számukra fontosak, azt is mondtuk a frakcióülésen, hogy nem fogjuk hagyni azt, hogy a PESZEDI-t kivárva, megvárjuk, míg ezek parlamentben jönnek, azok, amelyek a mi politikai programokkal is találkoznak, azokra, ha most nincs is letéve, akkor leteszünk törvénytervezeteket, hogy vigyük elő ezeket az ügyeket, ne hagyjuk várni a parlamentet.
Két igen fontos érv szól Viorica Dencsila mellett. Ugyebár ő volt az első, ha jól emlékszem, aki elhatárolódott a lemondott miniszterelnök székelyekre vonatkozó kijelentésétől. Másrészt pedig immáron tisztségben levőként felrótta a szaktárcának, hogy óriási lemaradások vannak az Észak-Erdélyi autópálya építésében, és ha minden igaz, akkor konkrét átadási határidőket is kilátásba helyezett. Ez mi szempontunkból nagyon jó álláspont. Önök is így látják?
Igen, ezek fontos kérdések. Legelőször is el is mondtuk a parlamenti vitán is, hogy a miniszterelnök azt mondja, volt az egyik politikus a kettő közül, ő is volt, Viktor pont a kormányfő jelentettek meg, rögtön a tudósze volt kormányfő nyilatkozata után a közösségi médiában a saját oldalaikon határozott álláspontot, hogy ez elfogadhatatlan. Ugye ezt aztán visszaigazolta, és Liviu Dragnea is pártelnökként elmondta, hogy ő is ugyanígy látja ezt a kérdést, hogy az elfogadhatatlan. Ezek olyan pontok, amelyek számunkra fontosak, mert viszont, és ezt el is mondta akár Kelemen Hunor Ludovik Orbánnak, vagy mi szoktunk mondani Orbán Lajosnak, engedjék meg ezt a szarkasztikus megfogalmazást, tehát Ludovik Orbánnak, hogy elvárta volna az RMDS szövetség azt, hogy ő minden ellenzéki pártelnök egy ilyen erős kijelentéssel, amely támogatja a halálbüntetést, támogatja, és azt mondja, hogy a székelyeket fel kellene lógatni az ászlók mellé, akkor ők is elhatároznak. Senki nem tette meg, se Ludovik Orbán, se Dan Barna, aki a Mentsük meg Romániát az utcai elnöke, se Traian Băsescu, aki a Mentsük meg a mozgalom párt elnöke, senki. És ez nagyon szomorú, ez látja azt, hogy milyen minőség ez a román politikai elit, hogy képtelenek ilyen nagyon erős kérdésekben is megnyilvánulni, csak mondjuk, hogy miért. Tehát ez számított, természetesen számított, és számít mindaz, ami plusz energia jöhet egy jó community managementből annak érdekében, hogy az erdélyi autópályák működjenek, vagy az erdélyi fejlesztések működjenek, viszont itt még rengeteg részletkérdés van, ezért kívánunk, és nagyon pontosan követjük a cselekvési mindennapokat.
Kezdődik tehát holnaptól a tavaszi parlamenti ülésszak, van feladat bőven, tehát az arány az sajnos csak megmarad, az a 6,5-7%, és sajnálatos módon az RMDS frakció egy oszlopos tagját is elveszítette, Verestói Attila szenátor személyében. Az ő pótlása azt hiszem, hogy létkérdés. Vannak-e már erre ezzel kapcsolatos terveik, kiszemelt utód, és hát nagyon fontos szakbizottságban kell pótolni Verestói Attila tevékenységét, a titkos szolgálatokat felügyelő szakbizottságban, a felsőházban. Hogyan tovább tehát e tekintetben, e sajnálatos eset kapcsán milyen lépésekre lehet számítani az RMDS közös frakciói részéről?
Szövetség, nagy, és mi személyesen is tényleg még megdöbbenésre vettük a hírt, hogy a kollégánk elhunyt. Ez egy hatalmas érvágás, mert erősebben vagy kisebb intenzitásra, de meghatározó szereplője volt az elmúlt parlamenti mandátumoknak, és főleg utóbbi időszakban az ő higgadt tapasztalata volt hasznos számunkra, kevésbé vett már részt az aktuál politika alakításában, és ez a higgadt tapasztalat is sokszor nagyon sokat jelent. Ő abban volt jeles, hogy képes volt lehet a helyzetekből is olyan tárgyalásokat lefolytatni, hogy ki tudjunk hozni eredményeket, jót tudjunk téríteni nagyon rossz szándékot a román politikában. Viszont el kell ismerni azt is, és el kell ismerni azt is, hogy Verestói Attila a szenátor kollégánkat így személyében helyettesíteni nem lehet. Ő egy egyéniség volt, és az ő egyénisége az megmarad, arra nem lehet új embert kitalálni. Viszont a munkakörök, amelyeket ő betöltött, igen, majd pótlásra szorulnak, de a szövetség határozott álláspontja, hogy ezzel csak a következő időszakban akarom foglalkozni. Számunkra sokkal szomorúbb az a tény, hogy ő már nincsen velünk is, azért ezekben a kérdésekben, ezekben a napokban nem foglalkozunk, arra fordítjuk a figyelmünket, hogy megfelelő tiszteletet tudjunk elbúcsúzni tőle.
Mindenképpen érvágás az tény, de hát az élet megy tovább, még ha közhelyként hangzik is az a kijelentés. Tisztelt Korodi Attila, Hargita megyei parlamenti képviselő úr, alsóházi frakcióvezető, köszönöm önnek a tájékoztatást és jó munkát, minél hamarabbi sikerek elérését kívánom, hogy valamelyest már a közhangulat is ismét visszatérjen az optimista mederbe. Köszönöm,
köszönöm
önnek a beszélgetést.
Nagyon szükség van.